Merítés.
Közérdekű közéleti magazinműsor a Civil Rádióban.
Riportok, interjúk, történetek és stúdióbeszélgetések.
Szakértőkkel és civilekkel.
Merítés.
Jó estét kívánok! Csaba Beatrix vagyok. A mai adásban a tudomány világából merítünk. A 4. Magyar Világtalálkozó keretében került megrendezésre az 5. Báthori Brassai Konferencia. A tudományos konferencia szervezői nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, mint a Kárpát-medencei versenyképesség kérdéskörének megvitatását. A téma számos elismert gondolkodót érintett meg. 24 szekcióban Magyarország és határon túli egyetemek kiválóságai cseréltek eszmét ebben a gazdasági és társadalmi szempontból is rendkívül fontos témakörben. A konferencia különlegessége az is, hogy multidisziplináris jellege mellett nem csak a tudomány jeles képviselői kaptak lehetőséget a témához való hozzászólásra. Egyetemi hallgatók is bemutathatták kapcsolódó munkáikat, egy generációs hidat képezve. A 24 szekció között épp úgy helyet kapott a történelem, mint a műszaki tudományok, a mezőgazdaság, a természettudományok, a környezetvédelem, a területi tervezés, a turizmus, a társadalomtudományok, az oktatás, az EU pályázatok jelentősége, a menedzsment és a pénzügyek kérdésköre, és nem hiányozhatott a szekciók közül a makrogazdaság, a versenyképesség sem. Olyan különleges szekciók is szerepeltek a konferencián, mint a politikai földrajz és paradigmaváltás szekciója, a védelmi infokommunikáció és kritikus infrastruktúra védelmi kutatások, és a testi-lelki erőnlét, mint versenyképességi tényező szekciója. A mai összeállításunkban professzor dr. Török Olgát, a Lembergi Nemzeti Iván Franko Egyetem biológia kar növényfiziológiai és ökológia tanszék vezetőjét, dr. Tanka Lászlót, a Magyar Világtalálkozó főszervezőjét, professzor Fodor Jánost, az Óbudai Egyetem rektorát, dr. Csat Magdolnát, a Szent István Egyetem gazdaság és társadalomtudományi kar regionális gazdasági és vidékfejlesztési intézet professzorasszonyát, dr. Finster Gézát, az ELTE állam és jogtudományi kar országos kriminológiai intézet tanárát, dr. Tuzson Tibort, a konferencia főszervezőjét, professzor dr. Imecs Máriát, a Kolozsvári Műszaki Egyetem mérnök professzorát és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi karának tanárát, a mérnöki tudományok doktorát, és dr. Körösi Máriát, a Budapesti Műszaki és Gazdasági Tudományegyetem docensét kérdeztük a konferencia témájáról, a Kárpát-medencei versenyképesség esélyeiről.
Merítés.
Professzor dr. Török Olga előadása, a növényvilág és a kőolajszennyeződés kérdése milyen módon kapcsolódik a konferencia tematikájához?
A Lembergi Egyetemen dolgozok, a növényfiziológia és ökológia tanszéknek vagyok a vezetője. A Lembergi Egyetem egy nagy egyetem, 18 kara van, és az egyik közül a biológia. És a biológián, a növényfiziológia és ökológia tanszéken sok fiatal tanár van, aki tulajdonképpen már az én tanítványaim. Foglalkozunk Ukrajnának fontos kérdéssel, a szennyeződéssel, különösen az olaj szennyeződés, hogy hat a növényekre. És kimutattuk, hogy nagyon nagy változás történik a növényekben, és emiatt kiválasztottuk az olyanokat, ami adaptálódik a szennyeződéshez. Ez különösen egy ilyen Carex hirta növény, amiről majd szeretnék a konferenciában elmondani, hogy mi is történik és hogyan.
A környezet szennyeződés, illetve a környezeti károk felmérése és a problémák orvoslása milyen módon kapcsolódik a versenyképességet, miben befolyásolja, vagy miben hátráltatja az a nézőpont, amit ön hozott el a konferenciára?
Én úgy gondolom, hogy ilyen fontos kérdés, mint az ökológia a mai világban, amikor annyira szennyeződés magas szinten van, a kutatásaink szerintem kapcsolódik ebbe a körbe, és így szeretnénk itt bemutatni, hogy mivel is foglalkozunk ott, és nagyon-nagyon meg vagyok hatva avval, hogy itt lehetek egy ilyen nagyon szépen szervezett konferencián. Lembergről mondhatok egy néhány szót, mert egy különleges szép város, ahol lengyelek, oroszok, ukránok laknak, és nagyon kevesen vagyunk magyarok, és azért én nekem olyan megható ez, hogy itt lehetek most ezen a multidisziplináris konferencián, ahol ahol én, mint biológus elmondhatom a problémákat, amivel mi foglalkozunk.
Ön elnököl is a mezőgazdaság természettudományok környezetvédelem szekcióban. Azok a szempontok, amit a többi előadó is elhozott, mire hívják fel a figyelmet az ökológiai problémákon túl? Mit vár ön a konferenciától, a többi előadótól?
Azt várom, hogy értsük minél jobban azt, hogy az emberektől függ, hogy mennyire védje a természetet, hogy ne szennyezzen, mert ez nagyon káros az egészségünkre, mert a sok nehéz fémek, ami így bekerül, és akkor a növényen át az ember szervezetbe, ez nagyon káros, és emiatt ez nagyon fontos kérdés.
Dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó megszervezője, én már negyedik alkalommal. László, a konferencia kapcsán, a Magyar Világ találkozó kapcsán mit érdemes elmondani a nézőknek, hallgatóknak, ha bár egy év múlva lesz a következő, de addig számos eseményre számíthatunk. Mi az önök munkája?
A Magyar Világ találkozó egy 8 napos rendezvénysorozat, amely mindig egy nyitó istentisztelettel kezdődik, ez volt vasárnap, és este pedig a vallások párbeszédé leültünk és a hitéletről beszélgettünk, aztán utána volt az ünnepés megnyitó az Urániában, ahol több mint 500-an egy szép estén a kitüntetéseket, elismeréseket köszöntük meg egy gálaműsor keretében. Tegnap az ifjúsággal voltunk Kópusztaszeren egész nap, és így érkeztünk el a mai naphoz, amikor egy kicsit komolyabb témák kezdenek jönni, már belemelegettünk, és ez a tudós konferencia. Ez pedig arról szól, hogy a hétköznapi életben, a civil életben megkeresni azokat az értékeket, azokat a gyöngyszemeket, amelyeknek ezen a világtalálkozón lehetőséget adunk a bemutatkozásra. És nagyon hálás vagyok dr. Tuzsun Tibornak, Körösi Máriának és az egész csapatnak, hogy önállóan egy olyan része lett a világtalálkozónak, amely abszolút a szellemiségéhez. Az a jelszavunk, hogy határtalan összefogás értékeinkért. Tehát megkeressük azokat a tudományos érdeklődéseket, és nem csak a tudományos, hanem az élet minden területén, azokat a produkciókat, azokat a témaköröket, amelyeket itt közérététhetünk.
A tudományos konferencia beleilleszkedett a Magyar Világ Találkozó programsorozatába, de ma délután lesz egy üzletember konferencia is, tehát bármennyire civil szerveződésről beszélgetünk, messze felöleli azt a témakört, amit a konferencia is az zászlajára tűzött, a Kárpát-medencei versenyképességet. Mi a Panoráma Világklub és a Magyar Világ Találkozó koncepciója a versenyképesség és az üzleti szféra bevonására ebbe a térségbe?
Így van, mert folytathatnám utána, most megyünk a gazdasági konferenciára, 200 üzletember az Aquincum Hotelba, építjük közben a világfalut a hétvégén, ott több 10 000 embert várunk, hogy az igazi találkozás helyszínére eljöjjenek. Tehát mi a koncepciónk? A magyar teljesítmény, a magyar tudás, hogy a világ minden részéből ideérkező magyarok, vagy nem magyarok, Magyarország barátai tudjanak arról, hogy milyen teljesítmények születnek, és vigyék a hírét, és keressék azokat a kapcsolatokat. Civilek vagyunk, de a civil élet mellett mindenkinek van valamilyen foglalkozása, vagy üzletember, vagy tanár, vagy újságíró, tehát mi az érdeklődési körök igények szerint próbáljuk azokat a kis csoportos programokat beilleszteni. Például a Társadalmi Párbeszéd Fórum, ami nagyon fontos közéleti program a rendezvénynek, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet Szász Jenő vezetésével délelőtt 10 órát a Dunapalotába fogadja, délután pedig a Thomas Hotel, a Közép-Európai Klub Pannonia szervezésébe. Tehát nagyon-nagyon színes és szertágazó.
Imár a negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Világ Találkozó. Az előző évek tapasztalata, például a konferenciák, az összejövetelek tekintetében micsoda, mennyire tudott ez hatni a világra, az emberekre, a Kárpát-medencében élőkre?
Mindig izmosodik, tehát ez már valóban a negyedik találkozó. Voltak rendezvények, amelyek elmaradtak, voltak, amelyek elhagytunk, mert úgy éreztük, hogy ez nem, de voltak, amelyek beizmosodtak és olyan rangosak lettek. Ez a tudós konferencia ilyen, és amikről beszéltem, az mindegyik ilyen, hiszen elképesztő, hogy itt már közel 200 előadás hangzik el a két nap alatt reggeltől estig. Tehát azt mutatja, hogy sikere van és fejlődőképes, és nem is tudom, hogy hova fog ez még fejlődni.
A Magyar Világ Találkozó annak a szintere, ahol a Panoráma Világklub szervezésében 5 kontinens, körülbelül 80 országában érkeznek azok a magyarok, akik valamilyen módon kikerültek a világ más pontjaira. Milyen tudást hoznak ők haza? Mi az, amit profitálhatnak a Magyarországon élők ennek a rendezvénysorozatnak a kapcsán?
Ennek az egész szervezése 3 pilléren áll. Van egy világklub hálózat, valóban 140 világklub, 5 kontinens 80 országában. Van 12 társrendező szervezet, mint itt például az Óbuda Egyetem, egyetem is, és van 30-40 együttműködő partner. Tehát ebből a szervezői háttérből áll össze az a produkció, amit itt megjelenik, és nagyon erős szakmai csapat van. Tehát itt majd lehet látni a szakma kiválóságainak a nevét, és hogy mit használ ebből az ország, vagy a világ, ezt nagyon nehéz így megmondani. Mi tesszük a dolgunkat. Megtesszük azt, hogy lehetőséget, fórumot adunk, hogy ki innen mit visz, és a kis saját területén hogyan hasznosítja, azt én nem tudom lemérni. Kilóban nem is lehet mérni, szellemiségbe, értékbe lehet mérni, de hogy visszatérnek, és a rendezvény is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, az azt mutatja, hogy jól hasznosítják.
Dr. Fodor János, az Óbudai Egyetem rektora, a Mennyitón említette, hogy mennyire fontosnak tartják a tudomány, a társadalomkutatás és a civil szféra megjelenését a konferencián, ami immáron negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Világtalálkozók keretében. Mi az, amiért évek óta fontosnak tartják azt, hogy nagyfokú támogatással vegyenek részt ennek a konferenciának a megrendezésében?
Ennek több oka is van. Az egyik az, amely egyetemünknek a céljai között szerepel, hogy elősegítsük elsősorban a határon túl élő magyaroknak a helyben való boldogulását és a helyben való képességét arra, hogy megfelelő színvonalon saját anyanyelvükön tudjanak tanulni, és ugyanazon a nyelven tudjanak munkát vállalni is.
Most egy konferencia részesei vagyunk, de hogy néz ki ez a mindennapokban? Itt több határon túli magyar egyetem van jelen a képviselőivel. A mindennapi kapcsolatok léteznek-e? Van-e például oktató vagy diákcsere?
Létezik a napi kapcsolat mindenféle szinten, azt mondhatom. Vannak bizonyos határon túli, de magyar nyelven oktató egyetemek, illetve egyetemi karok, amelyekkel nagyon jó a kapcsolatunk. Például a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkarral, amely ott az egyetlen ilyen jellegű egyetemi szintű intézmény, magyar nyelven oktató. Mi is ajánlottunk és folytatunk képzést odakin. Az idén veszik át először a mi diplománkat az ottani magyar nyelvű hallgatók, illetve a tudomány területén, amely bizonyos mértékig az oktatáshoz is kapcsolódik. Én nemzetközi szimpóziumokat, konferenciákat rendezünk most már több mint 10 éve Szlovákiában, Romániában, illetve Szerbiában is.
A Mennyitó előadások között dr. Csat Magdorna felhívta a figyelmet az összefogásra, de nem csak a tudás térben, hanem a gazdasági térben, a társadalmi térben, a vállalkozások terén is. Az önöknél végzett hallgatók milyen potenciállal tudnak kikerülni ebbe a versenyképes társadalomba?
Piac ugye értékeli a hallgatókat, illetve a mi diplománkat is, az, hogy hogyan tudnak elhelyezkedni, mennyit keresnek mondjuk induló keresetként, és ezt elég magasra értékeli. Ugye itt egy központi kérdés, főleg a mérnöki területeken a versenyképes nyelvtudás. Ez a legnagyobb előnye tulajdonképpen, én azt hiszem, a mi képzésünknek, és ezt értékeli magasra a piac.
Dr. Csat Magdorna a konferencia megnyitó plenáris ülésén egy igen impulzív előadásra nyitotta meg a szakmai sort. Nagyon megérintő volt hallgatóként is, amit hallottunk. Beszélt társadalmi kérdésekről, a gazdaságba ágyazva, a versenyképességről, de ugyanúgy a mentális, lelki impulzusok benne voltak, mint ahogy benne volt talán valamilyen társadalomkutatási háttér is, hogy tulajdonképpen az, hogy mit jelent a vállalkozások szerepe a gazdaságban, és mit jelent az ember, mint humán erőforrás a gazdasági területeken, az egy picit mind benne volt ebben a fél órában. A konferencia alaptémája a versenyképesség a Kárpát-medencében, egy picit az uniós kitekintéssel is, amit az előadásban is hallottunk. Milyen preferenciával van jelen vajon ma a magyar gazdaságban, a magyar közéletben és a magyar tudományos életben?
Az én témám az a versenyképességgel szemben a régiós versenyképességnek a lehetőségei volt, tehát nem a nagy világban, amit versenyképességen értem. Ezt a fogalmat azért a fejlett országok találták ki, és próbálják definiálni. Ugye itt a régióban az a helyzet, hogy itt valamikor volt egy szerves egység, ugye még annak idején Trianon előtt, amikor együttműködés volt a különböző cégek között, nem volt szükség külön beszállításra, mert gyakorlatilag a régióban minden megtalálható volt. És ugye nagyon nagy kérdés az, hogy ugyanezt természetesen nem lehet visszaállítani, de az együttműködésre szükség lenne, figyelembe véve a mostani lehetőségeket, illetve az irányokat, hogy merre fejlődik a világ, melyek azok az irányok, amelyekbe be kell ahhoz kapcsolódni, hogy a régióban működő cégek azok sikeresek lehessenek. Én szívesebben használom a sikeresek legyenek szót, mint a versenyképesek legyenek. Én három dolgot emeltem ki, az egyik az a tudás, a másik az a kapcsolat, az együttműködés, a harmadik pedig a kisvállalkozás. Azért emeltem ki, mert Korunkat az jellemzi, hogy csak tudás alapon lehet sikeres egy cég, egy régió és egy ország is. Itt meg is vannak erre nekünk a lehetőségeink, jól felkészült nép a magyar, ezt ugye nem mi mondjuk magunkra, mások is mondják. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a kihasználási lehetőségére kell odafigyelni, hogy innen a megszületett tudás az siker formájában menjen külföldre és ne lábon. Ezen azt értem, hogy a tehetséges ember az ne külföldön keresse a boldoglását, mert itthon nem tudja, hanem a tehetségét tudja kibontakoztatni, és ami eredményeképpen megszületik, legyen az termék, szolgáltatás vagy egy új menedzsment modell, bármi, az kerüljön ki a piacra, ne az ember. A világ arról is szól ma már, hogy a sikerhez az kell, hogy működjünk együtt, megbízhassunk egymásban, ez pedig kell egy erős társadalmi tőke, ami sajnos ránk nem jellemző, se a magyarországi magyarokra, se a határon túli magyarokra, bár ő rájuk még jobban jellemző. Az együttműködésnek a feltételei azonban nem csak az emberektől függenek, hanem a környezetüktől, a környezetüket pedig megteremti a politika, megteremti az intézményrendszer, az állami intézményrendszer, egyáltalán az üzleti világ etikája, mit lehet megcsinálni egy országban, mit nem. Ha azt mondjuk, hogy lánctartozás, ugye akkor ennek nem lenne szabad lennie, mert ez egy etikátlan üzleti magatartás, hogy nem fizetjük ki a beszállítót, és utána eltűnünk, és meg is ússzuk. Kicsi az esély annak, hogy akit nem fizetünk ki, az valaha látja a pénzét. Tehát ilyen körülmények között nehéz bizalomra épülő vállalkozásoknak a láncolatát létrehozni, pedig sajnos erre lenne szükség. A világban bizonyítják más országok, például lásd Ausztria. Tipikusan a kis helyi vállalkozások azok, amelyek a gerincét meg tudják teremteni egy ország gazdaságának. Tehát ezért ez a harmadik feltétel ahhoz, hogy ez a régió sikeres legyen. Tehát még egyszer, az együttműködés, amely tudáson alapul, illetve a sikeres kis vállalkozások hálózata.
Néhány mondatban utalt professzor asszony is arra a tényezőre, hogy a nemzetgazdálkodásban, a nemzetpolitikában ezeknek a vonalaknak a felismerése mennyire fontos lenne. Ha csak azt az egy pici példát vesszük, hogy Bécs belvárosában sétálunk, tele van pici üzletekkel, családi vállalkozásokkal, láthatóan akár évtizedek vagy évszázadok óta tovább vitt generációs vállalkozásokkal. Magyarországon a legtöbb városban a belvárosi kisüzletek eltűntek, és plázák, hatalmas üzlet helységek váltották föl, amiben nagyon pontosan látható a fluktuáció, hogy nem tudnak megélni, tönkre mennek a vállalkozások. Ezeknek a szerepe milyen lehet, vagy hogy lehet ön szerint erősíteni ezt a folyamatot, hogy visszataláljunk a saját embereinkhez, a saját vállalkozásainkhoz, és úgy szeressük ezt az országot, hogy közben törődünk is vele?
Könnyű lenne és népszerű lenne azt mondani, hogy hát haragudni kell az itt lévő multikra, a kereskedő láncokra és így tovább. Én azt mondom, hogy nem haragudni kell, ők kihasználnak egy lehetőséget. Ha ők ide jöhetnek óriási kedvezményekkel, ha ővelük máshogy bánik az adóhivatal, máshogy bánnak az egyéb ellenőrző szervek, mint a magyar cégekkel, akkor teljesen jogos, hogy itt vannak, mert versenyelőnyben vannak a hazai cégekkel szemben. Tehát a mi feladatunk az, a magyar politika feladata, a magyar emberek feladata, hogy a magyar vállalkozások Magyarországon jól érezzék magukat, munkahelyeket tudjanak teremteni, egyébként most is ők teremtik a legtöbb munkahelyet, hogy sikeresek lehessenek, hogy fiatalokat neveljenek ki, hogy a fiatalok átvegyék a családi vállalkozást, hogy olyan embereket is foglalkoztatni tudjanak, akiknek máshol nincsen esélyük a foglalkoztatásra. Tehát egy óriási lehetőség van. Még hozzátenném azt is, hogy ha mi a gazdasági fejlődést erősíteni akarjuk, amire igencsak szükségünk van, mert ha mi ki akarjuk fizetni azt az adósságállományt, amivel szembenéz ez az ország, akkor arra két módja van, hogy vagy nem fizetjük ki az egészet, ugye erre meg mindenki azt mondja, hogy ezt felejtsük el, erre nincs lehetőség, vagy olyan fejlődés kell, ami úgy teszi lehetővé az adósság kifizetését, hogy közben marad az országnak is. Mert ugye amit kifizetünk a költségvetésben minden évben adósságtörlesztésre, azért legyünk az a tisztában, az eljön az oktatásból, eljön az egészségügyből, eljön a kultúrából, és eljön a kis vállalkozásoktól, mert őket viszont adóztatjuk ők keményen azért, hogy legyen bevétele a költségvetésnek, miközben a külföldi cégek adókedvezményt kapnak. Tehát itt azt gondolom, hogy szemléletváltásra szükség lenne, nem csak a szavak szintjén kellene a magyar vállalkozásokat támogatni, hanem a körülöttük lévő intézményrendszert kellene vállalkozásbaráttá tenni, legyen az adóhivatal vagy bármilyen más intézmény, és tisztában kéne azzal lenni, és el kéne fogadni azt a tényt, hogy a vállalkozó kockáztat, esetleg a saját vagyonát kockáztatja, de aközben ő munkahelyet teremt, és az ebben az országban adózik, és hozzájárul az ország fejlődéséhez, és ennek örülni kéne és támogatni kellene őket.
Professzor asszony számos egyetemen tart előadásokat, igazán a szakma elismert képviselője. Van-e arra valamilyen tapasztalata, hogy az egyetemi oktatási rendszer, vagy az önök által felhalmozott tudás valóban a döntéshozatalig elér, és egy valódi paradigmaváltás következik be mondjuk politikai, állami szinten is?
Egyértelmű értelmiségének az a feladata, hogy bíráljon, és ezzel jobbítani tudja a körülményeket, és hogy azt meghallgatják, vagy nem, az már nem az ő ügye. Én azt gondolom, hogy a tanárnak is az a dolga, hogy a fiatalokat is úgy készítse fel az életre, hogy legyenek kritikusak, legyen véleményük, és ne dogmákat tanuljanak meg, hogy tudják azt, hogy van olyan lehetőség, hogy önállóan is vállalkozhat, és a saját életét irányíthatja, és nem a főnököknek kell csak igazat adni, mondjuk egy beszállító cégnél. Fel kell mutatni ezt a lehetőséget, már a választás nem az ő dolga, mert ugye nincs döntési helyzetben.
Fészter Géza egy nagyon meglepő előadást hozott el. A közbiztonság közrend kérdéskörét hozta be a versenyképesség Kárpát-medencei gazdaság kérdéskörébe. Hogy illik ide ez az előadás?
Én úgy gondolom, hogy a bevezető gondolatom aztán nem volt hibás. Ugye ez a konferencia az értékteremtéssel foglalkozik, a rendészet az pedig a megtermelt értékek védelmében áll, és azt gondolom, hogy ennyiben van közünk nekünk rendőröknek is. Ahhoz a nagyon nemes alkotó tevékenységhez, amelynek az egyik fóruma ez a konferencia. És eljöttünk, mint őrök, és megígérjük, hogy vigyázunk az értékekre, amennyire lehet. Sajnos 100%-os biztonságot persze nem tudunk garantálni, és ez baj.
Az értékek védelme az egyrészt nyilván az összegyűlt tudás hordozóinak a védelme, és nyilván a személyi védelem is, de ez a védelem kiterjedhet-e magának a tudás anyagoknak, a tudás mint kutatási forrásnak egyfajta őrzésére, védelmére, vagy egy más szempont behozatalára ennek a kérdéskörnek, mert úgy vélem, hogy azért ez sokkal tágabb társadalmi kérdéseket is felvet.
Nekünk a tudást hordozó eszközöket védeni kell, és védeni kell az embert a személyiségével, de magát a tudást, mint gondolatot, ahhoz semmi köze nincs a rendőrségnek. A gondolatrendőrség az diktatúrákba szokott működni, úgyhogy erre nagyon kell vigyáznunk, hogy mi csak a materiális oldalát kell, hogy őrizzük, de a gondolat maga az szuverén. Azt a tudományfórumai döntik el, hogy értékes, értéktelen, mi az, amit ki kell dobni, vagy éppen meg kell kérdőjelezni. Ha egyszer ilyen feladatot bíznának ránk, akkor tisztességes rendőr tiltakozna. Ezt nem szabad ránk bízni, ez nem a mi dolgunk.
Több utalás volt az előadásban a közrend kialakulásának a hagyományai, illetve történelmi múltja kapcsán, és bizony az is elhangzott, hogy bizonyos képviseletekben, bizonyos döntési helyzetekben a magyar képviselők nem a mai napokban nagyon sok napot töltöttek azzal, hogy a szellemi tudás legjavával alkossák meg a közrend, a közjog alapjait, és fektessék le mondjuk a magyar közrendészeti alapokat.
Én úgy gondolom, hogy ez egy példa. Minden országgyűlési képviselőnek, maiaknak ajánlom, hogy tanulmányozzák a 19. század vége magyar parlamentjének a munkáját. Itt két dolog van. A országgyűlési képviselő egyszer egy közösséget képvisel, másrészt pedig egy nagyon fontos szakmai munkába vesz részt a törvényalkotásba, és a kettőt ne keverje össze. Tehát amit mondjuk itt a 8. kerületben mondana az itt lakóknak, az lehet, hogy fontos üzenet, hogy a biztonságérzetüket növelje, de amikor a büntetőeljárási törvényről szavaz a parlamentbe, akkor ne tekintse a döntését propagandának. Tehát ne akarjon ezzel szavazatokat nyerni. Ez a tanulsága annak a történelmi múltnak, amire tetszett utalni.
A közrend, közbiztonság és a rendészeti jogok mennyire terjednek ki egyébként a gazdasági vállalkozásokra, hiszen maga a konferencia is a Kárpát-medencei versenyképességről szól, és a tudással élni vagy visszaélni azért az nem ugyanazokon az alapokon nyugszik. Ebben mi az önök feladata?
Először is az a feladatunk, hogy ne keverjük össze a magánjogot a közjoggal. Tudjuk, hogy hol a határ. A piacgazdaság a magánjog szférája. A magánjog az pedig nem parancsol, hanem lehetőség. Kínál. Az választást nyújt, és hogyha vita van, akkor döntnökként jelenik meg, de ez nem rendőri feladat. Tehát a rendőr, megmarad a közjog, az állam és a polgár kapcsolatai tartoznak a rendészetre, és a gazdasági rendészet ilyen létezik, sőt, én most ezt a területet elég gyengének tartom, ez semmiképpen nem a gazdálkodásba való beleszólás, hanem a közjog által szabályozott gazdasági rendbe tartozik. És a közélet tisztasága feletti őrködés.
Van-e arra önöknek lehetősége, hogy ezt a bizonyos köztisztaságot valamilyen módon mentálisan, szellemileg biztosítják? Egyáltalán mi a helyük ebben, mi a szerepük?
Azt gondolom, hogy ez elsősorban annyiban rendőri feladat, hogy pontosan egy jó nyomozás az feltárja a magatartás hibát. De ha itt megáll a nyomozás, akkor félrevezeti a társadalmat. Úgy tűnik, hogy a korrupt gazemberek okából van korrupció. Igazán jó nyomozás az feltárja a szervezet működési hibáit is, és az a nagyon fontos üzenet, hogyan kell átalakítani a szervezetet, a gazdaságot, vagy például hogyan kell a közjogot átalakítani ahhoz, hogy a közélet tisztaságát támogató legyen. Mondjuk egy adórendszer, az lehet olyan, amelyik támogatja a közélet tisztaságát, és lehet olyan, amelyik egyenesen rongálja. Például az igazságtalan adórendszer. Ez nem rendőri feladat, de a rendőr jelezheti, hogy itt valami nincs rendben.
Ön azzal kezdte az előadását, hogy az a tudomány, amit ön képvisel, nagyon fiatal tudomány a tudományok sorában. Hogy apostrofálná ezt a tudományt? Tulajdonképpen miről van szó?
Ugye minden tudomány választ magának tárgyat. Hát persze az, hogy éppen mit választ, az azért nem teljesen olyan, mint a párválasztás, de minden esetre. Úgyhogy egy tudománynak az a feladata, hogy először is meghatározza, hogy mi a tárgya. A rendészet tudománynak a tárgya a rendészet működése, szervezete és a rendészet joga. Ez a három együtt. Ennyiben több, mint a jogtudomány, mert a jogtudomány csak a normával foglalkozik, mi pedig kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan épül fel a szervezet, és hogy működik a mindennapokban. Ez a tárgya, az eszköze pedig minden társadalomtudomány által kidolgozott eszközt alkalmazni lehet a szakértői beszélgetésektől, a statisztikai adatokon keresztül, a kérdőíves, kikérdezéses, interjús módszer. Például, ha azt akarjuk eldönteni, hogy milyen a rendőrség elfogadottsága, akkor megkérdezzük az embereket, mondjuk 1000 embert, és akkor ebből valamit meg fogunk tudni. Módszerekben ez a tudomány nem tud igazán speciális eszközöket maga számára kitalálni, de a tárgy az speciális, mert ez a három együtt csak a rendészettudományban ötvöződik így. Tehát a szervezet, a jog, amelyik a szervezet működését meghatározza, és maga a működés.
A rendészettudomány által létrehozott tudásbázis hogyan jelenhet meg a mindennapi állampolgári szinten? A társadalomban milyen hatásai érzékelhetőek?
Például olyan hatás, hogy a tudóst elfutja a pulykamérek, hogy nem hallgatnak rá, és akkor ír egy cikket valamelyik újságba, és azt mondja, hogy ez felháborító, hogy ennyire nem hallgatnak. Olyan, mintha úgy operálnának, hogy az orvostudomány eredményei nem érdekelnék. Hát tessék ezt elképzelni. Tehát lehet egy ilyen közvetlen hatás, de igazán a jó dolog az, hogyha maga a szakma felismeri, hogy nem tud enélkül létezni, és megrendel. És akkor lehet, hogy nem mindenben van igazunk, tehát ott egy értelmes vita alakulhat ki. Egyébként egy kutatót két nagyba érheti, az egyik, hogyha minden ötletét egy az egybe elfogadják, mert nem eléggé ismeri a gyakorlatot, a másik, hogyha semmit nem fogadnak, nem hallgatnak rám. Az elkeserítő, és előbb-utóbb az ember úgy gondolja, hogy utána el kellene menni más területre dolgozni.
A rendészettudomány eredményeit egyébként a rendőrségi munkában hogyan tudják megjeleníteni, a szakmán belül van-e ennek presztízse?
Az egyik lehetséges hasznosítás, amikor rendészeti jogot alkotnak, akkor odafigyelnek arra, hogy mit mond erről a tudomány. A másik a szervezet kialakítása. Például 2010-ben nagyon mélyreható szervezeti átalakítások történtek. Nem láttam nyomukba se azt, hogy ezekben a döntésekben a tudomány véleménye megjelent volna, de üssekő, nem baj, majd kiderül, hogy lehet, hogy nekik volt igazuk. És a harmadik terület az a gyakorlati tevékenység. Itt van talán a legtöbb siker, mert mondjuk egy olyan terület, mint a bűnüldözés, és azon belül a kriminalisztika, tehát a felderítés módszerei, technikái. Azért abban igaz, hogy a kriminalisztika talán nem is a rendészettudomány szerves része, hanem egy önálló bűnügyi tudomány, de a legtöbb sikert ott lehet érzékelni.
Dr. Tuzson Tibor, a Bátori Brassai Konferencia főszervezője. Maga a konferencia egyébként 5. évét ünnepelni, ezen belül 4. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Világtalálkozó keretein belül. Tibor, mi volt az indítatás, mi volt az a hajtóerő, amivel a több mint 180 előadást és 220 szerzőt 2 napba be tudták rendezni?
Ez egy rendkívül nagy munka volt. Mondjuk 220 szerző a tavalyi 90-hez képest nem 2-szer több, hanem 10-szer több. És annyi mindent ki kell találni, nem vagyok profi rendező-szervező, hogy ez pokolian nagy munka volt. De a mostani eredményünkhöz, hogy ilyen nagy lett a konferencia, és remélem, hogy jó is, ebbe az 5 év alatti felhalmozott hírnév, sikerek járultak hozzá. Az eredeti gondolat az volt, hogy nagyon kevés olyan ország van, egy picit eltérek az alaptól, nagyon kevés olyan ország van, amelyiknek szerintem nagy esélye van az új gazdasági virágrendnek, amit van, aki globalizációnak nevezi, van, ahogy ugye, mint Chad McDonald más nevet használ, ahogy ebből előnyösen, nem győztesen, nem nyertesen jöjjön ki. Mi kell ehhez? Először is kell egy nagyon vonzó, kulturálisan, morálisan, gazdaságilag, oktatásilag egy nagyon vonzó anyaország, kell egy nagyon nagy létszámú nemzetrész, aki határon túl és külföldön él, tömbbe vagy diaszpórában, amelyik nagyon erősen kötődik az anyaországhoz, és amiben egy gyűlöletmentes, de erős, megalapozott, önbizalommal megerősített nemzeti összetartozás tudata működik. Most ilyen ország, kicsi ország, nagyon-nagyon-nagyon kevés van a világon, de mi ezek közét vagyunk. Szóval lehet, hogy furcsa ilyet mondani, de talán Trianonnak a sok baj mellett egy előnye, amit ki kell tudjunk használni. Hát, hogy az előnyöket nem tudjuk kihasználni, akkor a világ vége van, ha még az sem. Na most ez volt a gondolat, miután én kolozsvári erdély származású vagyok, a Kárpát-medence gondolata az nekem automatikusan született, és ezért került sor az elsőre Erdélyország az én hazám keretében. Sajnos ottan szervezési gondok miatt nem lehetett tovább együttműködni az új vezetéssel, és akkor kerültem át Tanka Lászlóékhoz, a Magyar Világtalálkozóhoz. És azóta gyakorlatilag évente duplázódik a résztvevők száma, viszont ugyanakkor az Óbudai Egyetem vezetése felkarolta a rektori szinten, villamoskari dékáni szinten, azelőtt a Bánki Donát karon is igen jelentős támogatást kaptam. Csak köszönni lehet Fodor Jánosnak, Vajda Istvánnak, Neubauer Évának, Németh Krisztának és sok-sok másnak. Neubauer Éva kigyűjtötte az összes Kárpát-medencei Magyar Egyetemnek, az összes vezetőjének a címét, és elküldtük a meghívókat. 1200 címre, azzal, hogy adja tovább ismerősnek és a beosztottjainak. Úgyhogy akik itt vannak, van, aki 2-3-4 oldalról is megkapta ezen a szinten.
Mi lehet az oka ennek a hihetetlen érdeklődésnek, hogy a tudományos élet meghatározó alakjai fontosnak tartották, hogy ezen a konferencián megjelenjenek, illetve az a tudáshalmaz, ami megjelenik itt mindösszesen 2 nap alatt, hova kerül, kiférhet majd hozzá?
Én azt hiszem, hogy amiben nagyon lényegesen különbözik a mi rendezvényünk vagy konferenciánk, a megszokott mély, tudományos, keskeny sávban működő nagy konferenciákhoz, akadémiai szinten, vagy IEEE, vagy egyéb nagy világszervezetekben, hogy azok egy nagyon szűk témát, még a szakon belül is egy szűk témát, hogy mi arra az eredményre, gondolatra jutottunk, hogy a Kárpát-medencei jólétet, ahogy Chad McDonald idén is hangsúlyoztam, nem lehet egy tudományágba besűríteni, de az összesnek együtt kell működni, és ez a nem magyar szóval a teljesen különböző tudományoknak ez a tudós-tudós találkozása egy olyan szinergiát, tehát egymást erősítő, ötletadó energiát ad, mikor most 3 éve ugye egy asztalnál ült a szemsebész, a texasi olajkutató, a oxfordi sok évet tanító történész, villamosmérnök, közgazdász, és az idénre egy lényeges dolog, hogy nagyon nagy energiával megpróbáltuk behívni a doktorandusz hallgatókat és a nappali hallgatókat is zömmel poszter eladásra. Nagyon remélem, hogy helyesen gondolom, hogy amikor a professzor szinte találkozik a hallgatóval, egyrészt felébreszti a tudásvágyat, másrészt ez a nagyon sok irányú ötlet, a pszichológiától a gazdaság a közrendig, ez olyan ötletcsirákat adhat a fiataloknak, amiből 10 év múlva világra szóló találmányok születhetnek.
Valóban nagyon nyitott a konferencia annak a tekintetében, hogy az Európai Uniós pályázatok pont úgy megjelennek tematikailag, mint a KKV-k szerepe a gazdaságban, illetve a testi-lelki egészség szerepe a versenyképességre is önálló szekciót kapott. Milyen alapon döntötték el az előadóknak a számát, a tudománytípusok megjelenését, illetve hogy kerülhetett bele a tudomány mellett a civil szférától kezdve a lelki egészség a konferencia koncepciójába?
A lelki-testi egészség, mint versenyképességi tényező, ez rég foglalkoztat gondolatban, de az ősszel egy meghívás alapján meghallgattam Bagdi Emőkének az eladását, és Kádár Anna Máriát, aki itt van, és ő vezeti a szekciót, és akkor döbbentem rá, hogy ez alapkérdés, hogy 15 millió pánikbeteg, depressziós emberre nem lehet gazdaságot építeni, se kilábalni, csak belesüllyedni a mocsárba. Tehát ennek a fontossága, akkor most az előbbi eladása Finster úrnak, hogy ez a vonal, tehát a köz- és nemzetbiztonság az abszolút domináns versenyképességi tény. Ugye az előadásból ezt láttuk.
Professzor dr. Csatmagdolna is utalt arra, hogy sokkal szélesebb körben kellene a tudományt értékelni arra, hogy valóban a human erőforrás, a gazdálkodás, az innováció és a motiváció egyszerre jelenhessen meg a gazdaságban. Ön hogy értékeli, mi a véleménye ennek a versenyképességre vagy a sikerességre való hatás tekintetében?
15-20 éve felsőoktatásba tanítok. Meggyőződésem, hogy külföldi példákat átvéve az egész oktatásnak a színvonalát gyökeresen helyre kell állítani. Ugye nem véletlen, hogy a nagy magyar Nobel-díjasok azért nem az utóbbi 50 évben jártak iskolában, hanem egy olyan időben, amikor tényleg a magyar oktatás európai színvonalú volt. Példát lehet venni a finektől, ahol olyan támogatás van, hogy még a külföldieknek sincsen tan. Egyáltalán most van vita arról, hogy a nem Európai Uniós tagállamok állampolgárai kellene fizessenek Finországba. És Finország gyakorlatilag 50-60-80 évvel ezelőtt majdnem a legszegényebb országok között volt Európában. Gyakorlatilag semmi nincs. Erdők vannak, és tavak, halak, kész. És ebből lettek egy olyan ország, amíg megelőzte Svédországot. A másik az, amit tulajdonképpen, ahogy mondta, a KKV-k, gazdasági szektorok, európai pályázatok benne vannak ebbe a konferenciában, de be kell lássam, hogy ez messzi-messzi, nem azon a szinten, ahogy én ezt szerettem volna és terveztem. Ennek az egyik gondolat, ami régen 15-20 évvel ezelőtt európai szinten megvolt, hogy az egyetem gazdaságnak, egyetem iparnak a két irányú kapcsolata, ahol az egyetemről a tudástranszfer bekerül a kis- és középvállalkozásokba, onnét meg visszajönnek emberek óraadóként betanítani, egyfajta gyakorlati tudást frissíteni az egyetemre. Az egyetemre, aki 20 éve csak tanít, az könyvből tanít. Hanem már nincs meg a gyakorlata, és egy idő után már az újat se tudja befogadni. Természetesen a többségre ez nem igaz, de ez egy óriási nagy probléma. Beszélünk tudós-tudós párbeszéd, generációs párbeszéd, de legyen tudomány gyakorlat. Világon nagy probléma, de Magyarországon különösen nagy probléma a szakadék az alapkutatásban, mi világszínvonalon vagyunk, és az előbb-utóbb átkerül a termelésbe csak más országokba. Szóval nálunk a tudomány nem kerül be a értéktermelő gazdaságba, mert nincs meg egyrészt a kockázati tőke kellőképpen, és maga ez a kommunikáció, a tudomány, az egyetem és a vállalkozó között. Tehát ezen kéne nagyon segíteni. Régen voltak komoly nagy projektek, lehet, hogy most is vannak, csak nem tudok róla, de annak idején nekem voltak olyan pályázataim, amit csak akkor nyerhettem meg a főiskolán, ha ipari vállalatok bedolgoztak ebbe. A Medicorral volt egy rendkívül nagy és nagyon sikeres pályázatunk, de az 1989-ben, de az nem tegnap volt.
Professzor dr. Imecs Mária egy nagyon tudományos megfogalmazású előadást tart, ezt fel kell olvasnom, a mechanikai érzékelő nélküli indukciós motoros hajtások kettős mezőorientációs szabályozása. Megállapodtunk, mielőtt elkezdtük a felvételt, hogy most azért a populista változatot fogjuk elmondani ennek kapcsán. Mária egyéb iránt a Kolozsvári Műszaki Egyetemen és a Szapiencia Egyetemen tanít. A hallgatók egyébként mit szólnak egy ilyen előadás címhez? Az átlagos tudásban hogy érkezik cikkbe az, amit most nagyon tudományosan fogalmaztunk meg?
Ennek van egyszerű magyarázata is, tehát elméleti villamoságtan az alapokkal meg lehet érteni, úgy is el lehet magyarázni, csak így megfogalmazva nem tudják pontosan, hogy miről szól. Kettős mezőorientáció az a mágneses mező. Villamos energia és a mágneses energia az összefügg a kettő, úgyhogy egyszerű fizikai törvényekkel ez érthető, amit még a liceumban tanítanak.
Az innováció kategóriájában tartozhat az előadás, sokkal inkább szó volt a plenáris megnyitókon az innováció, a motiváció fontosságáról, a tudástranszferről, és az előbb Tuzson Tibor pont azt feszegette, hogy nagyon fontos lenne, hogy a tudományos kutatások eredményei és a gazdasági szféra, a valóságos felhasználás egy kicsit közelebb kerüljön egymáshoz. Ön szerint ez a kétnapos konferencia miben tud hozzájárulni ez a törekvéshez?
Abban tud hozzájárulni, hogy a multidisziplináris jellegű előtérbe kerül, és manapság már egy szűk kutatási terület az nem tud úgy érvényesülni, mint egy multidisziplináris jellegű kutatás. És összefüggnek a műszaki tudományok a többi tudományokkal is manapság már, úgyhogy ki kell terjeszteni a területet, és itt sikerül. Kevés az ilyen konferencia, ennyire multidisziplináris.
Ezek a konferenciák mennyire adnak teret ahhoz, hogy a tudós-tudós párbeszéd kapcsán különböző szakterületek összeérhessenek, illetve eszmecserét folytathassanak arról, hogy milyen módon tudnak hozzájárulni például a Kárpát-medencei versenyképességhez, ami a konferencia fő témája?
A multidisziplináris jelleg, a különböző tudósok egymással való beszélgetése sokszor tudat alatt viszi tovább a gondolkodást és a kreativitást. Később jövünk rá, hogy mi is késztetett arra, hogy mondjuk én a műszaki tudományok terén nekem jön egy új ötletem. Történészek, társadalomtudósok, meg mindenki ezt a kreativitást, ezt ösztönzi tudat alatt.
Tehát akkor megfogalmazhatjuk-e azt, hogy kifejezetten motiváló és inspiráló jellege van egy ilyen konferenciának, különösen akkor, ha elég tágan értelmezik, és nem csak a szigorú tudományos világ van jelen, hanem ahogy ezt több előadóval megfogalmaztuk, határterületek is helyet kapnak a konferencia keretében.
Szerintem egy műszaki kutatónak nem szabad fanatikusnak lenni, és csak a sajátjával foglalkozni. Az általános kultúráját is kell fejlesztse, és a társadalom tudományokba is bele kell pillancson, filozófia, pszichológia, minden összejátszik. Ha nem is tudjuk ezt tudatosan, de gyakorolni lehet, és utána meglátjuk az eredményét később, mikor rekonstruáljuk a dolgokat, hogyan is történtek.
Van-e arra a tudományos világnak bármilyen visszaigazolása, hogy amit elméleti szinten kitalálnak, az mennyire hasznosul a társadalmi, illetve a gazdasági szféra területein?
Ilyen kutatások nem tudom, hogy mennyire folynak, és a műszaki kutatásoknak is a találmányait sokszor nem lehet előre látni, pedig elméletileg kitalálják, nem tudják, mennyire lehetésszerűen alkalmazódik, és csak utána veszük észre, hogy nem is gondoltunk arra, hogy ilyen hamar sikerül. A mezőorientációval is ez volt a helyzet. 1971-ben a német tudósok találták föl, és azt mondták, hogy ez soha nem lesz alkalmazható, és akkora nagy robbanás történt a számítástechnikában és a teljesítmény elektronikában, hogy a 80-as években már ipari alkalmazás nyert nyugaton, és most már nálunk is a kelet-európai országokban is ez már mint banális téma jelentkezik, mert csak ilyen szabályozási elmélettel szabályozzák a villamos motorokat most már.
Ön nemrégében nagyon magasrangú állami kitüntetésben, elismerésben részesült a munkája kapcsán. Mit jelent ez egy tudósnak? Milyen visszaigazolás arról, hogy amit csinál, az kifejezetten eredményes társadalmi szinteken is?
Az az igazság, hogy az ember, amikor kutat, nem azért kutat, hogy kitüntessék, de viszont megkapja ezt a kitüntetést. Hogy mondjam, nagyon jól esik az elismerés. Annál is inkább, hogy a Gábor Dénes Nemzeti Díjat 2012-ben adták ki először, mi nemzeti díj. Utána se adták ki többet, csak az átlagos Gábor Dénes díjakat. És én voltam az első, aki megkaptam Erdélyből egyáltalán a Gábor Dénes díjat, és egy magyarországi kollégával mi voltunk az elsők, akik ezt a nemzeti díjat megkaptuk. Engem nagyon ösztönzött a további munkára. A kettős mezőorientációs benne volt a laudációba, és nekem azóta már sikerült még két megvalósítás ezen a téren, és az egyik ez a mechanika érzékelő nélküli hajtások, melyek most is a főkutatási témák a németeknél és a japánoknál is.
Akkor itt talán megfogalmazhatjuk a konferencia célkitűzését, a Kárpát-medencei és a magyar tudás versenyképességét, ami az ön munkásságában úgy tűnik, hogy valóságá válhat, mindennapi valóságá. Ennek az ösztönző ereje, illetve a nemzetgazdasági értéke mérhető egyáltalán bármilyen módon?
Egyelőre még nem mérhető, szerintem csak utólag lesz mérhető, mikor már nagy szériába tudják gyártani.
Egyébként mit profitál a világ ebből a fajta indukciós motor és mezőorientációs szabályozásból? Tulajdonképpen mit jelent ez a mindennapi megélés szintjén?
A mindennapi megélés szintjén azt jelenti, az indukciós motorok a legelterjedtebb motorok a világon, a legrobosztusabbak, a legolcsóbbak. Azon kívül pedig a mezőorientációval a energetikai szempontból a leggazdaságosabb alkalmazás van, tehát a legkevesebb energiát követeli. A szabályozás technika szempontjából pedig nagyon minőségi hajtások. És a mechanika érzékelő nélküli pedig az ugyancsak nagyon gazdaságos, mert könnyebb, és a mechanika érzékelő pedig drága, tehát anélkül történik egy nagyon minőségi szabályozás. Olcsó és energetikailag a legjobb.
Dr. Körösi Mária az egész délelőttet a plenáris ülést is végig elnökölte, és egy szekcióvezetést is vállalt. A szekció címét felolvasom, mert önmagában is nagyon érdekes. Politikai földrajz és paradigmaváltás, a fauszti alkok sorsa a Kárpát-medencében. A tudás, a tudomány és a marketing szempontjából közelítette meg ezt a kérdést. A plenáris ülésen is nagyon sok értékes gondolatot hallottunk Máriától. A versenyképesség, a tudomány, a marketing és az ehhez való hozzáállás, a dimenzióváltás, a paradigmaváltás a gondolkodásban hogy függ össze a konferencia szempontjából?
Nagyon fontos. Maga konferencia is reprezentál egy bizonyos paradigmaváltás, egy bizonyos időszakát. Ehhez kell felzárkózni. Ki a maga szaktudásával, erejével, tudományos munkásságával, és azért éppen a paradigmaváltásnak az egyik célkitűzése maga a minőség, és ez az oktatásban, a kutatásban részt kell, hogy vállaljon. Amire utalt, hogy versenyképesség. Nem mindenki rendelkezik marketing szemlélettel. Most ön is, aki ebben a szakmában jeles eredményeket felmutatott és csinálja gyakorlatban, jól tudja, hogy van, amit lehet megtanítani, valamit lehet csak a tanulás felé orientálni, hogy az érdeklődést felkeltsük. Nem mindenkiből lesz úgy üzleti mentalitású ember, hogy a tudását el tudja adni. Márpedig a műszaki értelmiségnek is nagy szüksége van erre. A paradigmaváltáshoz az, hogy politikai földrajzi gondolatok és a fauszti alkó, ne kelljen nekünk megalkudni a saját sorsunkért és a saját sorsunkkal idegen benyomásra, idegen felnyomásra, diktált manipulációra, diktált oktatási tendenciákra őrizzük a magunk tradícióját. Hisz azért ki a maga helyén nem azért tanult, hogy a nemzetudatot elfelejtse, és úgy tanítson, kérem szépen, történelmet, földrajzot, magyar irodalmat, mint a fizikát, matematikát, hanem legyen nemzeti érzés. De egyébként a matematika tudományába is bőven bele lehet vinni.
Az identitás gyökerei nem csak az előadások témájában fogalmazottak meg, az identitás a gyökerek kérdése, az több szekcióban elhangzott, de a délelőtti plenáris előadásokon is szó volt arról, hogy a paradigmaváltás, a gondolkodásváltás nem történhet másképpen, mint ha kinyitjuk a kapukat, hiszen ez a kétnapos konferencia is messze túlépett csak a tudomány és a tudományos előadások határain. A marketing, a PR, a kommunikáció milyen módon tud egyébként megjelenni az üzleti szférában, és tegyük hozzá a tanítási-tanulási folyamatokban is? Milyen új szempontokat lehet behozni?
Ezzel igyekszünk. Nem lehet mindent egy úgynevezett megszokásnak alárendelten megtenni, folyamatosan meg kell újulni éppen az identitástudathoz, kötődés úgyis, mint az interdisziplinaritás, és főleg az, hogy az ember az innovációval, széleskörű innovációval tudjon a szemléletét el nem hanyagoltan fejlődni. Mit értek én ez alatt? Egyrészt egy e-világban élünk, pillanatok hányadrész alatt jönnek az információk, hogyan fogadunk, hogyan kommunikálunk. Én úgy érzem, hogy ebben a konferenciában a kommunikációs töltekezésnek is óriási szerepe van, ami egyrészt az együttműködésre orientál, az egymás melléállásra, és a legkülönbözőbb szakmák képviselői egyik se hitte magáról, hogy ő a bölcsekköve, a világ megváltója, hanem egy nagyon szép, emberi, valóban a felkészültséget reprezentál. hozzáálló igényesség is előhozta, hogy álljunk egymás mellé, hisz amit te tudsz jobban, nyilván nem az én kutatási területem, de kell, hogy építkezzem. Na most ezt a fajta együttműködést szeretnék mi dönten a politika felé prezentálni, nem a pozíciók mögé bújva, vagy éppen a pozíciót betöltve, hanem a feladatot végző embernek a minőségére koncentrálni. Talán ezért volt ennyire sikeres már az első nap.
Nagyon sok jelentkező volt az előadásokra, és nagyon sok szerző érezte úgy, hogy meg szeretne jelenni. A délelőtti plenáris ülésen több előadó utalt az együttműködésre, hogy a különböző szakterületeknek bizony együtt kell dolgozni ahhoz, hogy valódi eredményt érjenek el. Hogy érezzel a diákokhoz, illetve a deuterot tanulás az arról tanulok, hogy hogyan tanulok, és az élet mint empirikus tudomány, mert hogy csak a gyakorlatban tudjuk meg, hogy amit elméletben kitaláltunk, az valóban működőképes és hasznot hoz-e a számunkra. Ez mennyire átadható az egyetemisták, főiskolások, vevők-e erről az új típusú gondolkodásra?
Amikor meglátnak egy tanrendet, egy tantervet, hogy felvehető tárgy, szabadon választható, kötelezően választható, vagy éppen ki se kerülhető, mert beépített egy kötelező tanrendben, akkor először csodálkoznak. Vagy nem feltétlen jó élmények alapján próbálnak valami emocionalitást, elutasítást, túlzott jelentkezést, bármit megkövetni, de azért ne felejtsük el. Valahol ez a tanterv hibás. Rendkívül sok az átjelentkezési lehetőség, ugyanabban az időben talán több tárgyat is kellene annak a hallgatónak végig tanulnia, nem hallgatnia feltétlenül, hanem inkább aktívan részt vennie. De azért két különböző tárgynál nem lehet ott egyszerre. Úgyhogy itt egy ballépésnek érzem azt, hogy a tárgy fölvehető, de nem feltétlen beazonosítható egy fiatal tanrendjében, már pedig itt van egy következő Damocles kard, a kredit. Ha nincs meg a kreditpont, akkor mi lesz? Hol tudunk mi megalkudni, és hol nem szabad egyáltalán megalkudni? Úgyhogy ez egy veszélyes téma, és ezen belül, amit kérdezett, nagyon érdeklik a tárgyak a fiatalokat. Szívesen kapcsolódnak bele, mert ez a tárgy valahol individuális is. Akárhányan vannak valahol, az egyénhez eljut az üzenet. Ez az egyetlen olyan plusz esély, és ez kellene az összes többi szaktárnál is legyen, hogy érezze, hogy róla van szó. Nem létszám, hanem egyén, individuum, aki nem a pénzért kell, hogy megkapja, vagy a szülei befektetéséért a tudást az egyetemeken, hanem mert ő választott, és valamit nekünk ezért a választásért tenni kell. Nagyon fontos.
Akkor mindjárt el is érkeztünk egy nagyon fontos kérdéskörhöz, a pályaorientációhoz. Én egy másik rendszerben tanultam és nőttem fel, és az nagyon kiszámítható volt, hogy bizonyos szakterületekre, ha az ember irányult, akkor lehetett tudni, hogy ez majdnem élethosszig tartó pályát is jelenthet akár, nem csak egy munkahelyet, de hogy élethosszig tartó szakmai pályafutást igen, amiben ki lehet bontakozni, valamit el lehet érni. Ma mire kijön egy főiskolás egyetemista a képzési rendszerből, lehet, hogy már nem tud azon a pályán valódi lehetőséget kapni, vagy kiteljesedni, ahol elindult. Tehát az, hogy hogyan vagyunk rugalmasak, hogyan tudjuk kitágítani az érdeklődési kört, hogy akár több helyre is belandolhassunk egy diplomával. Erre felkészítenek-e egyébként a főiskolák és egyetemek? Fel vannak-e ő maguk készülve ennek a változásnak a kezelésére?
Onnan kezdeném, hogy az a legjobb tanár ezeken a marketing, management, kommunikáció, tárgyalás technika, humán erőforrás képzés, úgy értem, hogy a protokoll megjelenése oldaláról, ha az a tanár maga is vállalkozó volt, tehát megkapta kellő iskolát pofon, mert különben nagyon fog csodálkozni, hogy egy taxatíve tananyag az még a világon, még a nem tudom milyen pici résztben se fog úgy alakulni, ahogy ő azt elképzelte. Hát elsősorban olyan tanárok kellenek, és ezt a jelen írta elő ez a pillanatnyi gazdasági helyzet, ami nem pillanat fog jelenteni, hanem hogy én látom a vállalkozói szférát és egyáltalán a gazdasági szerkezetet hosszabb. Tehát valahol már előbb-utóbb, ha valaki ilyen tárgyakat tanít, akár az üzletpolitika, vagy éppen a számvitel, ma már nem csak statisztikát kell, hogy jelentsen, hanem a vállalkozásnak az igényét is. Ezt azért a saját tapasztalatból könnyebb. A gyerekek szeretik a tárgyakat, mert egy kicsit szembesülnek önmagunkkal, pláne, hogyha kamerával tudunk dolgozni, és nem a kioktatás, hanem a szembesítés módszerét alkalmazzuk, nagyon szeretik. Először idegen. Aztán egyre jobban meglátják, hogy mozognak önmagukat, hogyan beszélnek, a hangsúly, a tekintet. Mindaz, ami nagyon fontos, hogy egy szakmát eladni tudjanak, mert hisz nem önmagukat kell eladni, hanem a szakmát, a tudást, akkor élvezet azt látni, hogy önmaguk által megfogalmazottan hogyan szeretnének jobbítani. Persze ilyenkor megjelenik egy ilyen kedves egót védő, ugye védelmi rendszer, azért is rájátszok egy picit, de ezek nagyon hamar elmúlnak. Én hálás vagyok a diákoknak nagyon, mert az ő rez rezgéseik, kérdéseik, megnyilvánulások önmagammal is szembesítenek, hisz nem vagyunk tökéletesek, és a tanulás ránk is ugyanúgy érvényes, és ezt a tükröt bizony ők tartják elénk. Ezt tudomásul kell venni.
A marketing, a kommunikáció, a PR azért lehetőséget ad arra, hogy bizonyos szintű termékek, szolgáltatások, vagy maga a tudás iránt esetleg olyan érdeklődést keltsen fel, ami mögött azért nincsen mindig reális és valós minőségi tartalom. Hogy lehet a marketinget, a PR-t és a kommunikációt jól használni?
Ez a marketing eleve piacra irányuló szemlélet, és ahány szakma annyiféle módon szemléli ennek összes árnyalatával. Ki van a pult mögött, ki van közvetlenül a vevőkörrel, és a többi, és a többi. Szomorú, amikor az ember kiválogatásnál az úgymond speciális marketing ember, vagy menedzser, ő maga saját egóját, vagy éppen szakterületét védve, nem igazából tiszta szívvel és irítségmentesen áll egy interjú alany elé. Ezek olyan szubjektív dolgok, hogy nincs az a statisztika, amely kimutatná, hogy miért történik meg az, hogy elmegy egy fiatal egy interjúra, hónapok után se kap választ, vagy ami ma már sajnos eléggé sztereotípiában torkolott, hogy egyszerűen túlképzett. Na most aztán jönnek a követelmények. Ezeket nehéz kivédeni, de ki lehet védeni? Mi erre tanítjuk a hallgatókat. Nem jelöljük meg konkrétan, hogy átlátok az interjút készítőnek esetleg szakmai tudatlansággal, de nagyon jó kiálláson, a jó svádájú, de nem biztos, hogy szakmában topon van, akkor nyilván, hogy nem fogok megsértődni, hogy hátot fordít, hanem olyan tárgyalási stílust veszek fel, amiben még dicsérve is érzi magát a partner, és eljutok végre a szakterület referenséhez. Ehhez nagyon-nagyon meg kell tanulni ezt a viselkedési és protokoll szabályt, és sose tudni, hogy kivel, mikor találkozik az a fiatal, akár 5-10, és a jóisten tudja, talán 20 év múlva egymás aláfölé rendjegyzés lehetnek. Az üzletélet nem pillanatokra képez, hanem hosszú jövőre, ott pedig maximum kifejezetten toleránsnak kell lenni, de a konfliktusokat kötelező el kell ülni. Hát erre is tanítani kell.
Hogy tudják a hallgatókat arra felkészíteni, hogy ne csak stressztűrőek, de kudarctűrőek is legyenek, és nem dől össze a világ, hogyha a három állásinterjúból három nem sikerül, az még nem azt jelenti, hogy ő maga alkalmatlan, vagy az ő önbecsülésével, önbizalmával van valóban baj, hanem a környezet, az adott pillanat nem volt éppen a legmegfelelőbb. Föl lehet erre egyáltalán az embert készíteni, aki érzelmi és emoció lény is egyben?
Fel is kell, de ugyanakkor a hallgatók már sokszor tapasztaltabbak, mint mi tanárok, mert a családi körből testvérek, idősebb testvér már átesett ezen a Rubikonon nem is egyszer, úgyhogy pontosan tudja, hogy mire lehet felkészülni. Más volt a helyzet ezelőtt kb. 15-20 évvel, amikor tanulni kellett ezt a fajta magatartás anomáliát, és főleg az, hogy nagy reménykedve, na igen, itt vannak az állásbőrzék, kíváncsiak rám, mindenféle teszteken átesem, és egyszer csak jön a nagy semmi, vagy pedig hónapok után egy teljesen elutasító lemondó, akkor még csak az sem volt meg, hogy túlképzett. Ez egy újabb dolog. Ma már a fiatalok ebben edzettek, és nem esnek kétségben. Inkább az az egyik érdekes dolog ebben a jövőben, hogy éppen a múltkor készítettem valakivel egy riportot, és kiveszett az ilyen minőség, hogy törzsgárdatag. Korábban ugye Robolca egyszerűen, ha valaki törzsgárda volt, ez egy kitüntetésnek számított, hogy mit tudom én 10-20-30 évig egy helyen, mert ugye olyan volt a gazdasági helyzet, és más volt. De most interjú, azt mondja, kérem negyed év próbaidő, egész biztos, hogy a negyed év leteltet nagyon kedvesen, vagy éppen nagyon udvariatlanul kitessékelik, és irány újra. Ebben a fiatalok már olyan szinten belenőttek, ahova bizonyos korosztály nem igazából tud egyetérteni és megalkudni, de szerencsére őt akkor a megvédi, hogy ebben már nem kell, hogy beleesen. De tény, hogy szomorú ez a helyzet, hogy így került előtérbe. Multicégek minőségének kell megfelelni, holott nekünk a saját tradíciónkat kell erősíteni. Egyébként a kongresszus is erről szól.
Merítés.
Merítéssel legközelebb, július 9-én szerdán este 19 órakor várom Önöket. Akkor az egészségügy témájából merítünk. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége életmód szakosztálya által negyedik alkalommal megrendezett életmódnap kapcsán.
Merítés.
Ezt az adásunkat és a korábbi adásokat is újra hallgathatják a honlapunkon, a merítés.hu oldalon. Természetesen megtalálnak bennünket a Facebookon is.
Merítés.
Az adás szerkesztőműsor vezetője Csaba Beatrix.
Merítés.
Közérdekű közéleti magazinműsor a Civil Rádióban.
Riportok, interjúk, történetek és stúdióbeszélgetések.
Szakértőkkel és civilekkel.
Merítés.